Októberben kétszer is megemlékezünk a magyarság hőseiről, október 6-án az aradi vértanúkról, október 23-án pedig az 1956-os forradalom hőseiről. A keresztjén ember felfogásában a hit hősei az első számú példaképek, de szabad és kell a szabadság hőseiről is megemlékeznünk. Dezső Attila Sátor Alja újhelyi református lelkipásztorral arról elmélkedünk, hogy az Ó és Új Szövetségben hogyan határozható meg a hősiesség fogalma, mire, kire mutat. Majd a keresztény üldözés időszakát kutatjuk, ott keressük a választ a vértanúk, mártírok áldozatára, majd a magyar történelem dicső és sötét korszakain keresztül haladunk, hogy elődeink bátorságáról, kiállásáról szóljunk, a riporter Jászter Beáta. A beszélgetés első része következik most.
A magyar ember számára október a hősök hónapja. Október 6-án emlékezünk meg 1848-49 hőseiről, az aradi vértanúkról, és október 23-án pedig az 56-os hőseinkről. Dezső Attila nagy tiszteletű úrral most arról fogunk elmélkedni, hogy mi az a hősiesség, hogy mi keresztény emberekként hogyan tekinthetünk a hősökre, a mártírokra, vértanúkra, mi az a hősi hit, hiszen azt hiszem ebből kell kiindulnunk.
Nagy szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, áldás békesség. Köszönöm a felkérést, és köszönöm a lehetőséget. Valóban érdemes talán az Ószövetségből elindulni, amikor a hősiességet próbáljuk kutatni és megérteni. Az Ószövetségnek van egy úgynevezett terminus technicus, egy ilyen szakszava a hősre, ez a gibbor szó, ami hát eredetileg azt jelenti, hogy erős, jellemében is erős embert, de harcost, hőst, vitézt, meg hát testőrt is jelent. Tehát igazából minden, ami a harccal összeegyeztethető. Általában, amikor az Ószövetséget olvassuk, akkor azokat tekintjük hősnek, akik a háborúkban valamivel kitűntek, bátorságukkal, rafináltságukkal, vagy valami plusz dolgot tudtak beletenni, és azokat tekintjük hősnek, talán mind a mai napig, akik valamilyen nemes cél érdekében az életüket is kockára tudják tenni. Na most viszont rögtön már itt az elején azért én szeretném tisztázni azt, hogy azért a heroizmusnak és a hősöknek a tiszteletének, meg a hősökre való emlékezésnek azért van egy Bibliától elrugaszkodott válfaja vagy változata is, amikor már szinte istenítjük a hőseinket. Most a Biblia határozottan elutasítja az ilyen hősökre való megemlékezést. Prédikátor 9.11 kimondja, hogy minden győzelem szerzője maga az Isten. Tehát a Biblia nem engedi meg, hogy túlzottan az emberre tegyük a figyelmet, vagy az emberre figyeljünk. Tehát amikor a hősökről emlékezünk, amikor a hősöket, mondjam így, hogy újra és újra a szemünk elé állítjuk, akár október 6-a, akár október 23-a, de március 15-e is sorolhatnánk egyébként a dolgokat, tehát akkor mindig valahogy az események mögött a győzelmet adó Istent kellene, hogy meglássuk. Tehát ez az Ószövetség.
Az Új Szövetségben, ha az Új Szövetséget olvassuk, mondhatjuk mi keresztény emberek, hogy Krisztus a mi hősünk?
Hát mindenképpen, főleg akkor, hogyha megértjük azt, hogy az egész üdvtörténetnek a legnagyobb hőse maga Jézus Krisztus, aki az életét adja értünk a Golgotai kereszten. És tulajdonképpen, amikor Isten megadja az ígéreteit már a teremtés utáni időszakban, ugye a bűneset utáni időszakban, akkor például a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a hit hősökről olvasunk. És mindig azt olvassuk, hogy hitáltal lesz, hitáltal az, de nem teljesedett be rajtuk az ígéret, hanem ez az ígéret Jézus Krisztusban teljesedett be. De például, ha már itt vagyunk a zsidókhoz írt levélnél, ugye a hit hőseinél, akkor ott van egy responzórikus rész, hogy hitáltal, 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 és akkor ebből levonhatjuk a következtetést, hogy a hősiességnek a mozgatórugója maga a hit. Egy valakibe vagy valamibe vetett hit vagy bizalom, ami nélkül nem beszélhetünk hősiességről, vagy nem beszélhetünk hősökről. És hogy mire képes a hit, hogy mennyire képes az embert nagy dolgokra elvinni, hogyha megengedik, akkor itt a zsidókhoz írt levél 11. részének a summájának a végéből. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké. Idegen seregeket futamítottak meg. Asszonyok feltámadás részvén visszakapták a halottaikat. Mások viszont, mert ugye nem csak az a hős, aki győz, másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések, megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kard élre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó ez a világ. Azt írja még, hogy bolyongtak pusztákban és hegyekben, barlangokban és szárazföld szakadékaiban. Tehát ugye látjuk azt, hogy hithősnek lenni, az nem mindig happy end, hanem hithősnek lenni, az valahogy végződhet úgy is, hogy az én életembe kerül. Tulajdonképpen ez az, amiről az Új Szövetség is beszél, és ez az, amit Jézus Krisztus mond az ő tanítványainak, hogy menjetek ugye szerte világba, de várjátok meg az atya ígéretét, a Szent Lelket, mert tanúim lesztek, és ez a tanú a mártír szót jelenti. Magyarul meg fogtok halni az én nevemért.
Így van, muszáj a keresztény üldözés időszakába mennünk akkor, mert hát ott vannak a mi hőseink, a mi vértanúink, akik életüket adták barátaikért. Azt a krisztusi áldozatot hozták meg, amivel ők aztán felnemesültek. És ez is az Istenre mutat. De ugye a mai embertől ez nagyon távol áll. Míg a szavunkat se tudjuk adni a másik emberért. Hát hogy adnánk az életünket?
Így van, nagyon-nagyon jó rögtön az ugrás, hiszen talán tényleg ez a következő láncszem, hogy amikor aztán az Úr Jézus kiküldi az ő tanítványait, akkor nagyon sok esetben ütköznek az érdekek. Ugye a Római Birodalom területén vagyunk, Róma igyekszik mindent leuralni, a Cultus Deorumon keresztül és minden egyéb dolgokon keresztül megpróbálnak mindenkit egy kockába beletenni, hogy csak akkor vagy Róma állampolgára, és ha ez is ez. Na most, amikor bejönnek a despoták, amikor bejönnek ezek a nagyon elrugaszkodott emberek, akkor rá akarják kényszeríteni a keresztényekre is azokat a dolgokat, amiket a keresztény nem tud vallani. Tehát nem fog soha egy emberre azt mondani, hogy ő a szótér, ő a megváltó, ő a szabadító, ugye, amit aztán egyes császárok ugye szerettek volna. És hogy soha nem fog áldozatot bemutatni egy bálványnak, egy idegen istennek, még gondolatba se akarja ezt megtenni, mert nekünk egyedüli urunk az maga az Úr Jézus Krisztus. Tehát Krisztus sem borult le a sátán előtt csak azért, hogy az övé legyen az egész világ. Az első három évszázadnak ugye ezt a hőseit, hithőseit nevezzük mártíroknak. Ugye a mártír, ahogy az előbb is elmondtam, az a valaki, aki úgy tesz bizonyságot, hogy az élete sem drága, hogy úgy küzd valamiért, jelen esetben a Krisztus hitéért, hogy képes érte meghalni. És azért tudjuk azt, hogy azért mártírnak lenni nem könnyű, nem volt könnyű akkor sem engedni, hogy rátetoválják a császárnak a nevét a kezemre, ha én bemutattam az áldozatot, vagy vállalni azt, hogy elveszik az összes állampolgári jogomat, hogy nem adhatok, nem vehetek, hogy nem tölthetek be pozíciót a társadalomban. És hát ugye tudjuk azt az egyháztörténelemből, hogy azért voltak, akik nem voltak képesek a mártírumra, ugye lapsiknak nevezik őket, ugye elbukottaknak, elcsúszottaknak nevezik őket, akik beálltak a nyomás alatt, megtörtek és megtagadták Krisztust. Voltak a traditoreszek, akik ugye átadták a szent iratokat, vagy az egyháznak a regisztereit, az anyakönyveket, ha voltak ilyenek akkor, vagy a megkeresztelteknek a névsorát, vagy hogy egyáltalán ki az, aki már bemerítkezett, ki az, aki a katekumenátusban részt vesz, tehát átadják ezeket. Persze itt is van, aki azt mondja, hogy hát csak ilyen össze-vissza papírokat adtak át, tehát voltak, akik ki tudták játszani, és voltak a mártírok, akiket megkínoztak, és megégettek a Krisztusért. De mindannyiuk azért vállalták, mindannyian azért vállalták ezeket, hogy a Krisztusban lévő szabadságukat valamilyen módon meg tudják tartani.
Igen, én is, ha erről gondolkodom, akkor mindig arra jutok, hogy a hősiesség a szabadsággal mutat egy irányba, hiszen mindig és mindenki azért vállalja a nehézséget, vállalja a vértanúságot, a hősiességet, még a halált is, mert szabad akar lenni, szabad a hitében, a vallás gyakorlásában, szabad a nemzetében. Ez egy olyan gazdag fogalom mind a kettő, hogy szerintem szétfeszíti ennek az interjúnak a kereteit, de mégis valahogy meg kell értenünk, hogy mi ez a küzdelem az emberben, a szívünkben, a lelkünkben, a jó és a rossz közötti választásnak a küzdelme.
Nagyon köszönöm ezt a nagyon világos vezetést, mert az az igazság, hogy valóban így van, hogy a szabadságharcosokról, amikor beszélünk Ószövetségről, Újszövetségről, egyháztörténetről, vagy világi történelem, akár a magyar történelemről is, akkor mindig valamilyen szinten vissza kell lépnünk a teremtettségünkhöz. Mert minden indul minden, hogy Isten megteremtett egy világot, amire azt mondta, hogy íme jó és tökéletes. És amikor az Isten az embert belehelyezte az Éden kertjébe, akkor azt mondta, hogy uralkodj az ég madarain, a tengerhalain, a földön élő és csúszomászó mindenféle élőlényen, egy dolgon nem lehet uralkodni, az emberen, a másik emberen nem lehet uralkodni. Ez nem volt Istennek a tervében benne. És amikor a kígyó ugye elcsábítja Évát, és Ádám is eszik majd a jó és a rossz tudásának a fájáról, akkor itt azért van egy hatalmas nagy törés. Az isteni rend az úgy felborul, mert ugye, amikor a jó és a rosszról beszélünk, hogy a jó az, ami az Isten szerinti jó, ami mindenkinek jó. Jó az Istennek, jó az embernek, jó a teremtettségnek, jó a növényvilágnak, az állatvilágnak, mindenkinek minden jó. Tehát ez, ami betölti a teremtettségi küldetését, ez a jó, amire Isten azt tudta mondani, hogy na, ezen van az áldás. És a rossz, az meg értelemszerűen nem jelenti azt, hogy az mindenkinek rossz, hanem azt jelenti, hogy ami nekem jó, de nem biztos, hogy jó mindenkinek. És ezért alakulnak ki a feszültségek, ezért van az, hogy rombolunk, pusztítunk, ölünk, gyilkolunk, érdekeket érvényesítünk, stb., mert úgy gondolom, hogy ami nekem jó, az kell, hogy jó legyen mindenki másnak, eszi, nem eszi, mert ez az én dolgom. És ebből az alakul ki aztán a despotizmus is, az önzőség, ugye, amiben gyökerezik, és amiben többek között a másik ember szabadsága sérül. Tehát amikor valaki rám akarja kényszeríteni az ő ideológiáját, rám akarja kényszeríteni az ő dolgait, akkor tulajdonképp, és akkor megtiltja, hogy én máshogy gondolkodjam, máshogy cselekedjek, már az onnantól kezdve az én szabadságom sérül. Nagyon fontos itt azért különbséget tenni, hogy szabadság és szabadosság között azért óriási különbség van, azért mert az államnak azért van egy ilyen óvó-védő szerepe is, hogy azért vannak dolgok, amiket nem lehet megtenni, akármennyire is szeretnék én jóna lenni. És innentől kezdve én azért azt merem mondani, hogy én a szabadságharcot mindig az önrendelkezés és a teremtettség eredeti koncepciójának a helyreállításába látom. Tehát számomra az a szabadságharc, amikor szabadon élhetem meg a hitemet, szabadon élhetem meg a vallásomat, és nincs hurok a nyakamon, nincs senki, aki jobbra-balra ránt előre vagy hátra, hanem egyedül az Istenhez tartozhatom. Ettől szabadságharc számomra, és azt gondolom, egy Bibliát olvasó ember számára a szabadságharc.
Márai kérdezi a Mennyből az Angyal című versében, hogy ilyen nagy dolog a szabadság. Igen, ilyen nagy dolog a szabadság. Azt hiszem, mi keresztény emberek ezt pontosan tudjuk, hiszen vannak, akik azt mondják rólunk, hogy na, pont ők beszélnek szabadságról, amikor mennyi szabály, meg mennyi tiltás van, holott mi tudjuk, hogy a legnagyobb szabadság az az Istenbe vetett bizalom és a Krisztusra való felnézés. De aki ezt nem gyakorolja nap mint nap, az nem tudja elképzelni. Az valami bilincsnek is kötelességnek érzi.
Igen, az a helyzet, hogy amikor az emberekkel beszélgetünk, hogy ő hogy látja az egyházat, vagy hogy látja a hitet, vagy egyáltalán mi van, akkor mindig azon, ez se szabad, az se szabad, semmit nem szabad, akkor mi van, majd én tudom, mit csinálok, és hogy miközben, aki a Szentírást olvassa, hogy Beáta is mondta, hogy mi meg azt látjuk, hogy ó, de jó, hogy ezt is megtehetem, de jó, hogy abban is benne lehetek, azt, amicsoda lehetőségem van ezzel is, és jót tenni jó, és jónak lenni jó, és amikor az Istennek az akaratát töltjük be, akkor valahogy azt tapasztaljuk, hogy ez így mindig jó. A Biblia időkben a proféták voltak odaállítva a királyok elé, hogy amikor túlságosan rá akarna telepedni, amikor vissza akarna élni az ő hatalmával, erejével, akkor a proféta figyelmeztesse a királyt, visszahúzza a talajra, hogy bocsánat, nem vagy Isten, hanem csak egy egyszerű ember vagy egy közülünk, aki kiválasztatott. És amikor az egyház, mondjam így, hogy államvallássá lesz a Krisztus utáni 4. századtól, akkor az egyház egyik legfontosabb feladata mindig az volt, hogy az éppen uralkodó király, császár vagy köztársaságban az uralkodó kormány vagy bármi mellett ott álljon, és elmondja azt, hogy ez már nem Isten szerint való, hogy itt és itt meg kell állnod, ezt vissza kell vonni, ebből gyere ki, ebből térjél meg. És hát tulajdonképpen emiatt az egyház nagyon sok esetben összeütközésbe került az állammal. És emiatt voltak jognyírbálások, emiatt voltak azért mindig törekvések arra, hogy az egyházat valahogy bedarálják minden irányból. És hogyha már így az októberi hónapról beszélünk, akkor itt nagyon könnyű kötni az 1956-os forradalomnak az előszobájához, vagy az, a forradalmat így igazából előkészítő Rákosi diktatúrához ezt az egészet. Itt talán itt nyilvánul meg leginkább milyen az, amikor az egyházat elkezdik bántani azért, mert képvisel valamit, az Isten szerinti rendet.
Így van, ha a 48-as vagy az 56-os hősöket nézzük, mert hát most őrájuk emlékezünk, és elolvassuk az ő leveleiket vagy visszaemlékezéseiket, az nagyon megdöbbentő, mert nem csupán az ő személyes szabadságukról szól, hanem mindig az Istenhez való könyörgés is. Ők nem csak azt akarták, hogy ők személy szerint szabadok legyenek, hanem hogy a nemzet legyen szabad, és a nemzet élhesse meg hitét, magyar identitását. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, ha így gondolkodunk. Erről.
Így van, és ami talán akár a 48-as, akár az 56-os szabadsághoz forradalom dolgaiban, nem tudom, hogy elénk jön, ott mindig ott van az, hogy a hit, a szabadságba vetett hit, az Istentől ajándékba kapott szabadságnak a megélése, az ezért való küzdés indította az embereket, és hogy tudták, hogy maguktól nem lesznek erre képesek. Hát az október 6-ai megemlékezésekben újra és újra előjönnek azok, hogy imádkoznak a kivégzett aradi vértanúk, és ott vannak, hogy mondják is, hogy milyen különös, hogy Hajnó is keresztény, én is keresztény vagyok. Hát csak az ördög keverhette így össze ezeket a kártyákat. Vagy a másik, hogy vajon a magyar ifjúság Krisztusé lesz-e, ugye? Hogy mi lesz a jövővel? Hogy szabad lesz-e a Krisztusban? Vagy elveszik a hitét, elveszik a szabadságát? Tehát minden egyes dolog. De ugyanígy vagyunk az 56-os forradalomnál, és azért úgy nem nagyon szoktunk erről beszélni, mert az 56-os forradalom már nekünk nagyon sokszor erről szólnak a műsorok is, meg minden egyéb, hogy lőnek a Pesti utcán, meg vér a Pesti utcán, meg nem tudom, de hogy ez miért volt? Hát gondoljunk bele, hogy a Rákosi diktatúra az új népfront berendezkedésének az egyik legnagyobb célkitűzése az, hogy ezt a szabadságot, a Krisztusban nyert szabadságot, a hitet, amiből táplálkozik a nemzet szabadsága is, mert ebből táplálkozik, itt van létjogosultsága az ősi hitből. Ezt megpróbálják elvenni. Ugye 1948-ban ugye államosítják az iskolákat. Félreállítják azokat a nagy embereket, akik ezért bármit is tudnának tenni. Minden egyháznak megvan a maga mártírja ebben az időszakban. Ravasz László református püspököt, Ordas Lajos evangélikus püspököt, Mindszenti József bíboros érsekurat, teljesen külön. Tehát félreállítják, nincs. Egyszerűen úgy lesz söprik, ahogy csak lehet. 49. augusztus 18-án érdemi vita nélkül vezetik be az új szovjet típusú alkotmányt, amelyik már nem akarja szétválasztani annyira a hatalmi szerveket, hanem a bíráskodás is, meg a végrehajtás is, meg a törvényhozás is lehet egy kézben. És 1951-ben megint csak arról nem szoktunk beszélni, de hát 56-ig valahogy el kell jutnunk, 51-ben Grősz József kalocsai érsek ellen indul egy hihetetlen nagy harc Rákos idejében. Ugye korábban 50-ben vele iratták alá, kényszerítették ki az egyezményt az állam és az egyházak között, hogy fel kellett oszlatni a szerzetes rendeket, fel kellett oszlatni az apáca rendeket, elkobozták az egyházi vagyont. Ez anya szinten elvette az embereknek a szabadságát, a keresztény embereknek a szabadságát, amiről nem tudunk. Tehát egy olyan durva diktatúra jött be, amiről nem is emlékeztünk már, vagy még a 48-49-es forradalom idején is beszélünk ugye a Hajnaú-féle rezsimről, de még az sem volt ilyen durva, mint ez. És hogy amikor Grősz Józsefet ugye elítélik 15 évre, az a baj, hogy nem támogatja a békepapságot, hanem olyan papokat támogat, aki a keresztény hitért, a keresztény Krisztusért, a szabadságért, és ezen belül a nép, a nemzet szabadságáért küzdenek. És hogyha csak belegondolunk, hogy 56-ig, hogy a Rákosi diktatúra idején 470 klerikális ellen indul per. Tehát amikor a kommunista diktatúrák, vagy diktatúra, mondjam így, hogy áldozatairól beszélünk, hithőseiről beszélünk, akkor annak a 80%-a a 56-ig, 53-tól 56-ig szenvedi el azokat a megaláztatásokat és nehézségeket. Miért? Mert szabadok akartak lenni a hitben. Tehát amikor arról beszélünk, hogy egy nemzet szabadsága, akkor ezt nem tudjuk el, Magyarország esetében végképp nem tudjuk elválasztani a hitnek a szabadságától.
És hány ilyen hithős volt az államosítás után és az egyház száműzése után az emberek, az egyszerű emberek között, hiszen olyan lelkipásztorok, olyan tanárok, tanítók, nagymamák, nagypapák, édesanyák, édesapák voltak, akik otthon csöndben vigyázták a gyerekeik fülét, és vigyázták a gyerekeik száját. Nagyon sok családban tudták a gyerekek, hogy mit szabad mondani, és mit nem, de hiába tiltották, mégis imádták az Isten. Számomra ők is hősök, és nem csak októberben, hanem mindörökké.
Hát gondoljunk bele, hogy a hithősöknek az a generációja, akik ekkor élik meg a hitüket, tehát azért magukkal, az életükkel kellett, hogy bizonyságot tegyenek a szabadság szeretetükről, a Krisztus szeretetükről. Amikor az idősebb, talán idősebb generáció még emlékezik arra, hogy az egyik nagy fő cél volt, hogy bezárjuk a templomok ajtajait. És azért feljegyzések vannak azokról az időszakokról, amikor ugye 51-52-ben a gépparkokból a traktorokat, a mindenféle gépeket kivezényelték vasárnapi istentisztelet időszaka alá a templom köré, és bergették, zörgették, dudáltak, mindent csináltak, de csak addig, ameddig tartott az istentisztelet, és mikor vége volt az istentiszteletnek, akkor a gépparkba visszamehettek az emberek, és nyugodtan ott voltak. Hányan elmondják, hogy az ilyen hangos bemondókban, ami még talán itt Újhely, Szlovákújhelyben még mindig van ilyen hangos bemondó, na most ezeket arra használták, mint a kommunista Kínában is, hogy ilyen mozgalmi dalokat, meg nem tudom miket kezdtek el játszani jó hangosan a tanácsházáról, hogy a fiatal generációt elkapják, hogy nem kell nektek a régi 42. Zsoltár kiegyenlített ritmusában énekelnetek, amikor lehet énekelni, hogy felvörösök proletárok. Tehát, hogy valami döbbenetes harc indult a szabadságért, és le a kalappal, tényleg azt mondom, hogy tisztelet a hősöknek, mert ugye mi mindig csak azokra szoktunk emlékezni, akik meghaltak, azok is hősök voltak, szabadságharcosok, akik mindezek ellenére vasárnap felvették a ruhájukat, és példát mutattak az ő gyermekeiknek, a unokáiknak, és akármennyire bergették a traktorokat, akármennyire szólaltak meg azok a mozgalmi dalok, ők elmentek a templomba, és ott ültek. És igen, megtörtént az, hogy bilincsbe hoztak le egy lelkipásztort a szószékről, és megállt a fekete autó, és elvitte. És mindenki retteget, és mindenki fél. De azért mégiscsak megvolt az az ősi generáció, az az ősi dédi szüleim például, dédszüleim időszaka, akik még gerinces emberek voltak, akik még vállalták a hátratételt, hogy nem lehet megkeresztelni a gyereket, hát akkor elviszük a szomszéd faluba, elviszük a szomszéd városba, ahol senki nem ismer bennünket, és akkor is meg lesz keresztelve, mert ennek a gyereknek a szövetségben benne kell maradnia, mert ők is hozzátartoznak a Krisztushoz.
Engem érettségi körül ért a rendszerváltás, és emlékszem arra a hihetetlen örömre is, arra a pezsgésre a levegőben, ahogy az emberek elkezdtek napról napra egyre többet mesélni, hogy mi volt, hogy volt. Arról meséltek a nagyszülők, amiről nem lehetett mesélni, amit egészen másképpen tanultunk. És azt is elmondták akkor, hogy bár akarták, és mindent elkövettek, hogy az Istent kiűzzék az emberek szívéből, de azért a gondviselés ezt nem hagyta. És lehet, hogy a közösségben megélt hit erejéből vissza kellett venni, de ott belül a szívben az mindig ugyanazt a ritmust dobogta.
Igen, hát ez is ott van benne, hogy amikor mi szabadságharcról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy generációkon átívelőként lássuk ezt a küzdelmet, ezt a szabadságharcot. A szabadságért, akár a keresztény hitünk szabadságáért, akár az államunknak a szabadságáért azért tenni kell, az nem fog az ölünkbe hullani. És ez nagyon komoly felelősséget ró ránk, és a vállunkra teszi ezt, hogy én édesapaként, férjként, vagy majd később nagyapaként, jó reménység szerint, megtanítom-e a gyermekeimnek, hogy ilyen nagy dolog a szabadság? Hát igen, ilyen nagy dolog, mert ezekért emberek adták a vérüket, az életüket. És az, hogy mi most ilyen szabadon beszélhetünk, meg egyetlen a rádióban ez kimehet, azért tudjuk, hogy azért ez akármikor nem lehetett így. És hogy mi az én feladatom mai szabadságharcosként, ma mit jelent szabadságharcosnak lenni? Szabadságharcosnak lenni azt jelenti, hogy kitartok egy ilyen globalizálódó világban, egy ilyen egyre inkább elgyökértelenedő világban, amellett a Krisztus mellett, aki nekem életemben és halálomban egyetlen egy Uram, aki ebben a világban is megadja a szabadságot, és aki majd, amikor eljön a boldog feltámadásnak az ideje, akkor egy örökké tartó szabadságot fog nekem adni, amit soha senki nem vehet el. Ez egy csoda. Ezt meg kell tanuljuk, meg kell éljük, és át kell adni a gyermekeinknek, őnekik pedig a saját gyerekeiknek. Ha ez a szabadságharc megszűnik, ha nem értjük, hogy mit jelent a hétköznapokban ez a felelősség, egyszer csak azt fogjuk észrevenni, hogy elvették a szabadságunkat, és szabad embernek gondoljuk magunkat, és közben már rabok vagyunk láncokon.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Isten áldja meg a hit hőseinek az áldozatát, és segítsen minket a bátor kiállásra. Köszönöm szépen, áldás békességet.
Én is köszönöm szépen, áldás békesség mindenkinek.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hit és a szabadság hőseiről beszélgettünk Dezső Attila sátoralja újhelyi református lelkipásztorral, a riporter Jászter Beáta volt.